Boker Tov, kedves barátaim! Amár Smuel, a 26-os lap alján tartunk. Azt mondta Smuel, Jissa Adam Duma, Álissa Adam Bász Duma. Érdekes felvetés. Mi ez a Duma, Gábor? Tudod, mi ez a Duma? Magyarul a Duma az Duma. Az oroszoknál, ha jól tudom, az a tanács, parlament. De a Talmud nyelvén a Duma az a parázna nő. Prostituált. Azt mondta Smuel, az ember inkább vegyen el egy prostituáltat, feleségül, mint hogy elvegye egy prostituált lányát. És ez ebbe, ami tipaksére, ez ebbe, mi tipapszula, mert legalább a prostituáltnál tudhatja, hogy kinek a lánya. A prostituált lányánál viszont nem tudja, hogy az kinek a lánya. Különben a kommentárok itt azt mondják, itt nem egyértelműen egy prostituáltról van szó, hanem olyan nőről, akiről csúnyákat mondanak. Azt mondják, hogy boldog-boldogtalannal összeáll. Tehát nem feltétlenül egy olyan emberről van szó, akinek hivatalosan is az a szakmája. Tehát ez, kérem szépen, Smuelnak a véleménye. De bjajkanan amár, iszadam bász duma, vál isza duma, és a zúaj medezbe heszvesz kástusz. De bjajkanan viszont azt mondta, hogy nem. Ha már választani kell, akkor inkább vegye el az ember a parázna nő lányát, és ne vegye el a parázna nőt. Miért? És a zúaj medezbe heszvesz kástusz. Mert a parázna nő lánya, arról legalább feltételezzük, hogy ő egy becsületes, hűséges asszony lesz. Az, hogy ki az apja, hogy mi a háttere, az egy másodlagos kérdés. De zú, én nem merezd be Heszkes Rászlósz. Viszont egy parázna nő, az már bizonyította, hogy nem lesz hűséges, és ezért az problematikusabb. Itt akkor gyakorlatilag a vita az azon van, hogy mi a fontosabb, az, hogy ki milyen a pedigréje az illető hölgynek, vagy hogy mennyire lesz hűséges az illető hölgy. Mészvej, nöjsze Adam Duma. Amúgy azt mondja, hogy mondhatta azt Rabbi Jéhanan, hogy inkább vegyen el az ember feleségül, inkább vegye el a paráznanő lányát, mint a paráznanőt. Amikor másút pont az ellenkezőjét tanultuk ennek. Amer raven noise lechat chila ele im nasa. Azt mondta erre Rava, nem úgy kell olvasni. A Rabbi Jajchananna szembe menő forrást, hogy az ember vegyen el noise adom duma, egy paráznanőt, mert akkor az valóban szembe menne. Az, amit Rabbi Jochanan mondott, hogy vegyen el paráznanő lányát. Hanem úgy kell olvasni, hogy ha már elvett egy paráznanőt, oké, akkor elvette, akkor nem maradhatnak együtt. Szóval akkor ugyanezt lehetne mondani a paráznanő lányánál is. Hogy úgy értette, hogy ha már elvette a paráznanő lányát, akkor már együtt maradhatnak. Oké, mielőtt túlságosan bonyolódnánk ebbe, a Talmud azt mondja, mi a halakha? Ilkassa, isza adam, bász duma, vál isza duma. Az halakha az, hogy az ember elvehet, inkább vegyen el egy paráznanő lányát, mint egy paráznanőt. Tanuláftak, akkor mégiscsak az ő cselekedetei, a hűsége a lényeges kérdés, nem pedig az, hogy milyen a pedigréje. Tanuláftak, nifa bármár rovak, meidrába bau. Isem zana, de ne aksérősz, röj bélősz achara bál. Mert azt is tanította Rav Tachnifa, itt ugye egy olyan nőről van szó, hogy az előbb is mondtam, akit parázna nőnek neveznek, de nem azért, mert ez lenne a szakmája, hanem mert azt nevesgetik róla, hogy nem hűséges a férjéhez. Most itt akkor miért az a halaká, hogy a lányát el lehet venni? Tényleg lehet, hogy egy lánya az egy törvénytelen gyerek, valamelyik oldalágról való kapcsolatból született. Érdekes mondása volt Rav Tachlifának, azt mondta Rav Tachlifa, egy olyan nő, aki azt remesgetik, hogy úton útfélen csalja a férjét, egy olyan nő esetében is, mondta Rav Tachlifa, a gyerekeiről feltételezzük, hogy az az apjuknak, vagy a férjének a gyerekei, és nem pedig oldalágiak. Miért? Mert rövbe illaisz acharabál. Még egy ilyen nőnél is, aki hűtlen a férjéhez, azért a legtöbb, ha statisztikát kéne csinálni, a legtöbb együttlét mégiscsak a férjével van, és nem idegen férfiakkal. És akkor a valószínűsége annak, hogy nem a férjétől van a gyerek, kisebb, mint hogy a férjétől legyen a gyerek. Vajra vámram, hajszó prucabi, jajszer máu. Azt mondja, oké. Okay. De mi van akkor, hogyha ez egy nagyon erkölcstelen nő, és nagyon sok idegen férfivel van, akkor is ezt mondjuk? A lében mándom, mert innen is műsze bereszel a számuk le veszta a lejti bajlach. Lajad a be? De laj mintállal? Ti bajlach a lében mándom, és műsze bereszel a számuk filaszomáj. Oké, okay. Értsük a felvetést. Van egy vita a Talmudban, Nida traktátusban, azt hiszem, ami még egy év múlva fog, az utolsó traktátus, úgyhogy még egy év, még három év, mire ezt tanulni fogjuk. Nézd, a vita arról szól, hogy biológiailag mikor van a legnagyobb esélye a teherbeesésnek. Az egyik vélemény az, hogy szamuch levesta, hogy a közvetlenül a menzesz előtt, a másik vélemény szamuch letfilasza, hogy közvetlenül a mikve után. Ugye, ha jól tudom, ma már tudjuk, hogy ez a második vélemény, hogy a legnagyobb valószínűség a teherbeesésnek az a mikve környékén van, normál esetben, mert általában ugye a menzesz tulajdonképpen arról szól, hogy kimossa a nem megtermékenyített petesejtet, és a menzesz végétől számított hetedik napon megy el a nő a mikvébe, és ez körülbelül annyi idő, amennyi idő alatt megérik az új tetesejt, csomag. Ez a legvalószínűbb, hogy teherbe esik az asszony, az pont körülbelül a mikvébe menetel környékén van. A tanban volt egy másik vélemény is, ami úgy feltételezte, hogy a legvalószínűbb az közvetlenül a menzesz kezdete előtt van. És a talmudi érdekes gyakorlati metszetet ad ennek a dolognak. Azt mondja, ha azt a véleményt követem, amelyik azt mondja, hogy a legvalószínűbb teherbeesés az közvetlen a menzesz előtt van, akkor egy olyan nő, aki úton útfélén csalja a férjét, ott tényleg nem lehet tudni, mert a férj még csak arra se tud, még csak annyira se tud vigyázni rá, hogy biztos legyen, hogy amikor teherbe esik, akkor tőle essen teherbe, mert nem tudja, hogy mikor lesz a menzesz. Ha viszont azt a véleményt követjük, hogy a legvalószínűbb teherbeesés az közvetlen a mikve után van, akkor a férfi tudja, hogy a mikve után legalább, oda, legalább azon az egy napon figyeljen oda a feleségére, hogy nem mással legyen, hanem vele, és akkor viszont a legvalószínűbb, hogy mégiscsak tőle lesz a gyerek, annak ellenére, hogy a nő egy zabolátlan, és mindenkivel csalja a férjét. És így merült fel a kérdés. Ebből a szempontból merült fel a kérdés Rav Amramnak, hogy kivendé adatban a túremőt ártalé, mivel a férfi legalább azon az egy napon biztos, hogy tud rá figyelni, akkor hiába a nő nagyon szabad erkölcsű, ettől független a gyerek feltétlenül az asszonytól lesz, az asszonytól, a fértől lesz, hogy Dilma kivende prucubi jajszellaj, vagy talán még ez esetben is olyan szabad erkölcsű ez a nő, hogy még ha így nézzük, még akkor se tudja a férfi biztosítani. A férfi biztosítani, hogy valóban tőle legyen a gyerek. Egész elképesztő kérdés feltete. Mi a válasz, szerinted, Gábor? Téku. Ha majd eljön a messiás, erre a kérdésre is meg fogjuk tudni a választ, kérem szépen. Oké. Okay. Na, megyünk tovább. Kérem szépen, a misnánk végén arról volt szó, hogy Vannak olyan esetek, amikor a férfi nem tudja az asszonyt figyelmeztetni saját maga, de ha az asszony kezd nagyon szavazosan viselkedni, akkor a Bézdin figyelmeztetheti. Mik ezek az esetek? Ha a férj éppen fogságban van, a férj megbolondult, a férj megsüketült, hogyha... És a kérdés az az, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy a Bézdin tudja figyelmeztetni az asszonyt a férj helyett, de mire jó ez a figyelmeztetés? És ez már az előző lapokon is fölmerül. Úgy kell ezt érteni, hogy a férfi helyett a Bézdin figyelmezteti az asszony, és később ezt a figyelmeztetést ezt lehet úgy venni, hogy erre építve ha mondjuk a férj később meggyógyult, kiszabadult, stb., akkor a férfi folytathatja ezt erre a figyelmeztetésre építve a szota eljárást. Vagy a másik vélemény, hogy nem, erre a Bézdin féle figyelmeztetésre nem lehet a szota eljárást folytatni, de arra elég ez a figyelmeztetés, hogy az asszony megszegi a figyelmeztetést, akkor elváljanak, és az asszony elveszítse a ketubáját. Oké? Okay? Ez volt a két vélemény. Tanakáma szerint nem lehet lefolytatni az eljárást a Bézdin figyelmeztetése alapján, hanem csak arra jó, csak idézőjelben arra jó ez a figyelmeztetés, hogyha az asszony továbbra is nem úgy viselkedik, hogy kell, akkor elvesztheti a ketubáját. Rabbi Yossi szerint viszont, hogyha a férj időközben meggyógyult, kiszabadult, stb., akkor folytathatja az eljárást, amit a Bézdin megkezdett. Oké. Okay. Most a Talmud a következő részben ezt a két véleményt fogja kicsit jobban kibontani egy brájta alapján. Tanurabbanon is, már Talmud laim már is, de rába is éses heres, éses sajta, éses sa'amum, és a halach bájrem dél szíjom, és a havos bészi szurin, és a bészi mikáni lahem. A Tóra úgy kezdi a szotának a fejezetét, hogy is ki sziszte istaj, mo'aloba mo'al. Úgy kezdi a Tóra, hogy ha egy férfinek a felesége letér a jó útról, és megcsalja őt. A szöveg nem azt mondja, hogy ha egy férfi, hanem úgy kezdi a szöveg, ha egy férfi és egy férfi. Ha egy férfi vagy egy férfi felesége megcsalja őt, letér a jó útról, és megcsalja őt. Miért kell duklán mondani, hogy is, ha egy férfi vagy egy férfi? Azt mondja erre a rájta, hogy azért, mert azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy olyan esetben is, amikor nem gondoltuk volna, hogy az a szota eljárás, amiről itt most szó lesz, az alkalmazható, olyan esetben is alkalmazható. Milyen esetben? Hogyha a férfi megbolondult, ha a férfi megbetegedett, ha a férfi elutazott a tengeren túlra, hogyha a férfi fogságba esett. Mindezekben az esetekben a Bézdin belép a férfi helyére, és figyelmeztetheti a nőt. És ezért mondja, hogy a férfi vagy a férfi, akár a férfi, aki saját jogon lép föl, akár a férfi, akinek a nevében a Bézdin lép föl. És a Bézdin meg kanen lahem, le poiszlamik szubaszon, milyen módon léphet föl a Bézdin a férfi helyett, hogyha figyelmeztette a nőt, és a nő megszegi a Bézdin figyelmeztetését, akkor elveszítheti ez a nő a ketubáját. Jachel afláska iszön, ha esetleg felmerülne bennünk, hogy akár oly módon is, hogy a nő alávethető legyen az eljárásnak később, ez alapján, a figyelmeztetés alapján, és meg lehessen itatni a szotavizével. Tamud laj már be hévia is, ez isten. A Tóra ezért mondja később, hogy és hozza a férfi a feleségét a jeruzsálemi a szentélybe az eljárás lefolytatásához. Magyarul, ki az, aki akár az eljárás lefolytatásai szempontjából is figyelmeztetheti a feleséget, csak a férfi? Akkor, amit a szöveg elején mondunk, hogy a férfi vagy férfi, az arra utal, hogy akár a férfi nemében föllépett a Bézdin, ez nem azt jelenti, hogy föllépett, hogy az ő figyelmeztetésük alapján le lehessen folytatni az eljárást, hanem csak annyit jelent, hogy figyelmeztethetik a nőt, hogy később a nő ez alapján elveszítse a ketubáját. De nem olyan szempontból, hogy a férfi le is folytathatja az eljárást. Miért? Mert erre van a Tórának a szövegben egy későbbi utalása, hogy hozza a férfi az asszonyt, magyarul az eljárás csak akkor folytatható le, hogyha a férfi, a férje az, aki az egészet csinálja a kezdetétől a végéig. Ez a Tana Káma véleménye. Rabbi Yossi Aymer, Áfláska Isza. Sétze, vállami, bésze, a szurim, jaskena. Rabbi Yossi szerint viszont ez nincs így. Rabbi Yossi szerint akár meg is lehet itatni a nőt ez alapján, a figyelmeztetés alapján, ha majd kijön a bíróság, vagy kijön a fogságból, vagy felgyógyul, akkor csinálhatja a férfi, folytathatja az eljárást. Maike Miflegi, miről szól tulajdonképpen a vita a Tana Káma és Rabbi Yossi között? De banan szávriba innen ve kineve hévi, de bőjsz a szavárlaiba innen ve kineve hévi. A bölcsek azon a véleményen vannak, hogy amikor a Tóra a szöveg elején azt mondja, hogy és figyelmeztesse a feleségét, majd egy pár sorral később azt mondja, hogy és hozza a feleségét a Jeruzsálembe. A kettő mindig együtt mozog. Csak akkor hozhatja Jeruzsálembe, ha ő volt az, aki figyelmeztette. Rabbi Yossi meg azt mondja, hogy nem, a két dolog nem függ össze. Hozhatja Jeruzsálembe akkor is, ha nem ő volt az, aki figyelmeztette. És ezért, ha a Bézdin figyelmeztette, Rabbi Yossi szerint a Bézdin figyelmeztette, Rabbi Yossi szerint a férj később folytathatja erre a figyelmeztetésre építve, és hozhatja a feleségét Jeruzsálembe. Oké. Tanurában an asher sziszte, isa, tahász, isa, lehakis, is, le isa, le isa, le is. A szöveg, a Tóra szövege a végén annyit azt mondja, ez legyen a törvénye a féltékenységnek, ha egy asszony letér a jó útról a férje alatt, a férje mellől, mondjuk magyarul inkább úgy kell mondani. Ez a isa, tahász, isa. Ugye ezt nehéz átadni magyarul, mert egy érdekes nyelvi fordulat van itt. Isa, tahász, isa, ami azt jelenti, hogy a nő a a férje mellől, vagy a férje alatt. De olyan, mint hogyha tehát egymás mellé kerül a férfi és a nő szó, és azért azt mondja a Brájta, hogy itt van egy egyenlőséggel téve a férfi és a nő között. Vannak bizonyos dolgok, amik az eljárást érvénytelenné teszik, akár a férfinél, akár a nőnél jelentkeznek. Mik ezek a dolgok? A májil hasza. Amarab se is ez. Sem se ihu szuma. Lai haja máskedik szíve nellam me éne isa. Kák ima isza szuma. Lai isza se isza. Például, ha a férfi vak, akkor nem lehet az eljárás lefolytatni. Miért? Mert a szöveg azt mondja, ha egy nő letér a jó útra, és megcsalja a férjét, ve nellam me éne isa, és ez rejtve marad a férje szeme elől, szerintem, hogy az egész dolog akkor érvényes, a férjének van szeme, de a férje vak, akkor az egész törvény, amit itt mond a Tóra, nem érvényes. Tehát, ha a férj vak, akkor nem lehet lefolytatni az eljárást. És ebben tesz például egyenlőségelet a szöveg, és azt mondja, nem csak ha a férfi vak, ha a nő vak, már ki van zárva az egész szota törvényéből. De másia már, sem se higeres vegi demes. Lőj, ha isza, sajsza, lich szíve, hemid a köjén, ez is elif nársem. Noszan alkapel. Káhim haja, higer, hogy gidém, lőj, haja, máske. De Rási szerint nem ez a, amiről itt szó van, hanem valami más. Ha a férfi, ha a nő sánta, vagy a nőnek nincsen keze, akkor nem folytatható le az eljárás. Miért? Mert a szöveg mit mond, a férj állítsa a nőt Jeruzsálemben, a szentében, a pap elé. Akkor oda tudja állítani. De hogyha sánta, akkor nem tudja odaállítani. Ha azt mondja a szöveg, hogy az áldozat tegyék a nő kezére, a nőnek nincs keze, akkor nem. Tehát akkor ez azt mondja, ha nincs keze, vagy nincs lába, akkor nem lehet lefolytatni az eljárást. Ugyanígy, ha a férfinek nincs keze, vagy nincs lába, nem lehet lefolytatni az eljárást. Márbara vásja, meg sémsi, lemezlaja is, se is, hogy szíva, amra is, amen, amen, káhimaja, illém, laja, máske. Végzetül Márbara vásja azt mondja, hogy ha a nő néma, akkor nem lehet lefolytatni az eljárás. Miért? Mert a szövegben arról van szó, hogy a nő meghallgatja a papot, és a nő azt mondja, ámen, ámen. Tehát, hogyha nem tudja azt mondani, hogy ámen, mert néma, akkor nem lehet lefolytatni az eljárást. Ugyanúgy, hogyha a férfi néma, ugyanúgy nem lehet lefolytatni az eljárást. Hádran a harusza, hádran a harusza, hádran a harusza. Ezzel befejeztük a negyedik fejezetét a Szota traktátusnak. Oké, okay. Látom, hogy Larissa is megérkezett. Jó reggelt kívánok! Ha a nő vak, akkor egyenlő a vak férfivel, egyenjogúság. És ráéreztél, hogy mi lesz az egyenjogosságnak a megjelenése ebben a történetben. Ugyanis a következő hosszú-hosszú misna, ami a 27-es lapnak tulajdonképpen majdnem a teljes B oldalát elfoglalja, az ezzel kezdődik, már azzal, hogy mindazok a dolgok, amiket elmondtunk most a nőről, aki megcsalja a férjét, ugyanúgy igaz a férfire is, akivel megcsalta a férjét. Lássuk. Sem sem mein Beutkin oiszoi, kacha mein Beutkin oiszoi. Ugyanúgy, ahogy a víz, a szota vize teszteli a nőt, ugyanúgy teszteli a férfit is. Különben azt hiszem, hogy később lesz róla szó, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy most lehet, hogy elhamarkodott, ha mondom, mert valami lémlik valami olyasmi is, hogy a víz különben nem csak azt a férfit teszteli, akivel megcsalta a nő a férjét, hanem lémlik valami olyasmi is, hogy a férj is, hogyha megcsalta a feleségét, és különben most csinál egy szota eljárást a feleségére, azért, mert azzal vádolja, hogy ő csalta meg, akkor a férj nem működik az eljárás, mert a férj is megcsalta a feleségét. Mert nem vagyok 100%-ig biztos. Oké, de most maradjunk az itteni arra, mint itt a misna. A misna azt mondja, sem se májnba itt kínai szó, káha májnba itt kínai szói. Ugyanúgy. Jól emlékeztem, erről lesz szó, a holnapi Talmud részben erről lesz szó. Pedig már pár éve tanultam. Oké. Okay. Jó, most mindenesetre úgy értelmezzük ezt, hogy ugyanúgy, ahogy a víz teszteli a nőt, ugyanúgy teszteli a férfit. Nem világos még, hogy melyik férfit, de most abban indulunk ki, hogy a férfit, akivel adott esetben megcsalta a férjét. Fölmerül majd a Talmud, hogy mondjuk a férjt magát is teszteli. Egyelőre most abban maradunk, hogy akivel megcsalta a férjét. Honnan tudjuk, hogy így van? Nem már ubau, ubau. Mert a szövegben kétszer szerepel az, és jöjjön a víz a hasadba, és váljon a keserűség vizévé, és a többi. Az a szó, hogy és jöjjön, az kétszer szerepel. Jöjjön egyszer neked, és egyszer pedig annak a férfinek, akivel megcsaltad a férjedet. Sem se szúr le bál, káha szúr le bajl. Még egy halaká, amit mond a misna, hogy a nő, aki megcsalta a férjét, az ugyanúgy, ahogy onnantól fogva tiltottá válik a férjre, ugyanúgy tiltottá válik arra, akivel megcsalta a férjét. Tehát, hogyha mondjuk meghalt a férj, vagy elváltak, akkor a nő nem mehet hozzá ahhoz, akivel megcsalta a férjét. Se nem már, nitma ve nitma, divrei, Rabbi Akiva, honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy a szövegben úgy szerepel, és tisztátalanná vált. Az és kötőszó, a vávot, azt Rabbi Akiva egy erre való utalásként értelmezi. Amerem is jó, a káhaja dőr és a pszájában kácsal, Rabbi Yeshua azt mondta, hogy így tanított a Szhájában Kácav, Rebbi Öjmer Snépa, ami ma Murim Bersan itt ma, ben itt ma, echad le báv, echad le bajon. Rebbi szerint nem ebből a kötőszóból tudjuk ezt, hanem abból, hogy kétszer szerepel, és tisztátalanná vált. Tisztátalanná válik a férj számára, és tisztátalanná válik annak a számára, akivel megcsalta a férjét. Oké, okay. Kedves barátaim, most egy hosszú rész következik a misnából, aminek nincs köze a szotához, hanem arról van szó, hogy azon a napon, amikor Rabbi Lezer ben Azáriát megválasztották, Kina. Oké. Azon napon, amikor megválasztották a Lazerben a zárját a fejedelemnek, a Yeshiva vezetőjének, azon a napon Rabbi Akiva sok mindent tanított. Hogy értsük, és ezeknek van egy pár példája itt felsorolva a Mishnában. Értsük egy kicsit a történelmi kontextust. Ugye egy vita volt a bölcsek között arról, hogy kit szabad beengedni a tanházba. Rabbi Gamliel, aki vezette a Yeshivát, vezette a Tóra tanulás legfőbb intézményét, és ő volt a Nossi, ő volt a fejedelem, azon az állásponton volt, hogy minden olyan tanítvány, aki én tojhéke bároly, akinek a belseje és a külseje nincs összhangban, magyarul képmutató, és nem eléggé őszinte, azt nem szabad beengedni a Béta Midrásba, nem szabad beengedni a talházba. Valaki egy dolgot tanul, de nem azt szerint viselkedik, hogy magyarul mondanánk, bort iszik, de vizet prédikál, azt nem szabad beengedni a tanházba, csak a legőszintébb tanítványok jöhetnek be. Rabbi Lezer ben Azáriát, aztán Rabbi Gamliel meghalt, és Rabbi Lezer ben Azária lett a Nassi. Ő lett a fejedelem, ahogy tanuljuk vagy mondjuk a pészachi széder estén, Rabbi Lezer ben Azária azt mondta, olyan vagyok, mint a 70 éves lennék, ha emlékeztek a Hagadának az elején. Miért mondta ezt Rabbi Lezer ben Azária? Mert csak 18 éves volt, amikor Nassinak, fejedelemnek, vezetőnek választották, és nem vették elég komolyan, aztán csoda történt, és kifejledett a szakála, és azért mondta, olyan vagyok, mint hogyha 70 éves lennék. Mindenesetre Rabbi Lezer ben Azária más véleményen volt, és ő azt mondta, meg kell nyitni az iskolát mindenkinek, mindenki tanul, jöjjön tanulni, mindegy, hogy viselkedik, mindegy, hogy tartja, nem tartja, a lényeg az, hogy jöjjenek tanulni. Azon a napon, amikor Rabbi Lezer ben Azária ezt mondta, Misrabe Toire be Israel. Izraelben meggyarapodott a Tóra. Miért? Mert minél többen jönnek tanulni, az annál inkább serkenti, hogy még egy tanítás legyen, még egy tanítás, még egy következtetés, még egy... És ezért sok mindent magyaráztak meg azon a napon. Sok új magyarázat született azon a napon. És Rabbi Akivának is több magyarázata volt azon a napon, és ezért a Misna úgy hivatkozik most a most következő tanításokra, mint azok a dolgok, amiket azon a napon tanított Rabbi Akiva. Hogyan ez ide? Úgy, hogy az előbbi mondása is Rabbi Akivának, hogy honnan tudjuk, hogy a férj és a szerető egyaránt tiltottá válnak az asszonyra, azt a nitma, ven nitma és kötőszóból tudjuk, ezt is azon a napon tanította Rabbi Akiva, és tanított még sok minden mást. Mi minden más tanított még Rabbi Akiva? Bajba jöjjön, de az Rabbi Akiva, vagy klíjjel ezt a se ipol, mehem, eltöjjjel, kalásem, eszöjjjel, itt ma. A Tóra a következőt mondja. Ha van egy klíjjel ez, egy cserépedény. Egy cserépedény, ami tisztátalanná válik. Megpróbálom ezt a táblával a lehető legegyszerűbben megmutatni nektek. Egy cserépedény, ami tisztává válik, eltojhoj a belsejétől. Várunk egy pillanatot, hogy de az egyik lámpát kéne, hogy lekapcsolt, kérlek, Gábor. Mondom, hogy melyiket, amelyik nagyon tükröződik. Várj egy picit. Igen. Kezdjed? Ez. Tökéletes. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Képzeljük el, hogy van egy edényünk. Oké, okay. Egy cserépedényünk. És még valamit tisztázzunk. Ugye van a tisztátalanságoknak a különböző szintjei, már rég tanultunk a tisztátalanságokra, hogy biztos nagyon mindenki nagyon örül, hogy újra előkerült a téma. Az mennyi? Fantasztikus vagy. Nagyon jó. Kezdjük az, hogy van a vi avot hatuma, a fő-fő forrása a tisztátalanságnak. Ez legyen az egyes. Kettes az avatuma. Hármas az az első származék. Négyes a kettes származék. Ötös a hármas származék, és bizonyos szempontokból van még hatos, ami a négyes származék. Ez úgy néz ki, hogy jól emlékszem, hogy a hármas származék is csak már a truma szempontjából tisztátalan, a négyes származék meg a áldozatok szempontjából tisztátalan. De normálisan a kettesig, idáig megyünk el. Tehát, ha, ugye itt mindig a távolodás a tuma a tisztátalanság forrásától van. Kezdjük ott, hogy az avia vodha tuma, az maga a halott. És eleve csak a halotti tisztátalanságnál van. Tehát a halott lenne a avia vodha tuma, a fő-fő forrás, ami hozzáér az a avha tuma, ami hozzáér az az első származék, ami ahhoz ér hozzá az a második, ami ahhoz ér hozzá az a harmadik, ami ahhoz ér hozzá a negyedik. Oké. Most egy stumás serec egy csúszómászó tisztátalanságánál nincsen a via vodhatuma, nincs a legfőbb fő forrás, hanem maga a csúszómászó is áhatuma. Csak kettes. Oké? Okay? A Tóra azt mondja, hogy egy csúszómászó, mondjuk egy gyík, belelóg egy cserépedénybe. Ez egy olyan speciális helyzet, hogy a gyík magától a légtér által tisztátalanná teszi a cserépedényt. Képzeljük el, hogy a cserépedényben van egy kenyér, egy darab bárhesz. Oké? Okay? Nem vagyok nagyon jó rajzoló. Akkor a kérdés az az, hogy belelógott a nem ért hozzá, csak belelógott a pont nem lett. Belelógott a csúszómászó az edénybe, akkor a kenyér az hányadik fokú tisztátalan? Kérdés a következő lesz. Ugye ő hányas fokú? Most ezeket a számokat nézzük. Ő ugye kettes. Akkor a kenyér az hányas? Azt mondja Gábor, hogy hármas. Ötös biztos, hogy nem. Ugye miért? Mert a kérdés az, hogy közvetlenül tőle válik tisztátalanná, vagy ez úgy néz ki, hogy először ez tisztátalanná teszi ezt, az edény a hármas, és a kenyér az pedig négyes, mert a kenyér meg attól válik tisztátalan, hogy az megérinti a falát a cserépedénynek. Ki? A gyík nem. Az lenne az egyik opció, hogy a gyík az a légtért tisztátalanná teszi, és ez maga tisztátalanná teszi a kenyeret, akkor a kenyér maga hármas, ahogy te mondtad, vagy a légteret tisztátalanná teszi, ezzel tisztátalanná teszi a cserépedény falát, és ahhoz ér hozzá a kenyér, és attól válik, tehát akkor az egyel távolabb van. Mit mondott Rabbi Akiva? Hogy ez a jó megoldás. Hogy a kenyér az a cserépedény falától válik tisztátalanná, és nem közvetlenül a légtértől. Miért? Klichen ez a sípol mehemel tajhaj, kalasem szajhaj, itt ma. A Tóra azt mondja, és egy cserépedény, amely aser jipol mehemel tajhaj, amelybe ezekből valami beleesik, az ezekből az ugye a csúszomászó, kalasem szajhaj, itt ma, minden, ami abban van, váljon tisztátalanna. Én aj, mert tame, elhajítva? Nem azt mondja a szöveg, hogy az tisztátalan, hanem az váljék tisztátalanná. Tehát nem közvetlenül a csúszómászótól fog tisztátalanná válni, mert akkor a szöveg azt mondta volna, hogy az tisztátalan, hanem az váljék, az majd tisztátalan lesz. Milyen? Mert előbb tisztátalanná válik a cserépedény fala, és utána azt teszi tisztátalanná magát a kenyeret. Én aimer tam elejét tam le tam a chéri. Lamadal kikar séni, seme tam ez a slisi. Ez mire tanít bennünket? Arra tanít bennünket, lamadal a kikar séni, le lamed ez a slisi. Igen. Ez arra tanít, hogyha benne volt egy kenyér, akkor a kenyér négyes lesz, ami a négyes, az a kettes származék. Milyen szempontból van ennek jelentősége? Olyan szempontból, hogyha ez a kenyér utána hozzáér egy másik kenyérhez, ami mondjuk truma, akkor az még probléma, mert a hármas származék a trumánál már még gond. Okay? De a lényeg, amit Rabbi Akiva akart ezzel mondani, hogy nem közvetlenül fog a csúszómászótól a légtéren keresztül tisztátalanná válni ez a kenyér, hanem a légtér tisztátalanná teszi a cserépedény falát, és a fal, amikor hozzáér a kenyérhez, az tisztátalanná teszi a kenyeret. Tehát miért? Mert a szöveg nem azt mondja, hogy az tisztátalan, azáltal, hogy belekerült a csúszás, hanem tisztátalanné váljék. Itt van egy folyamat. Fala, és a faltól pedig a kenyér. Oké? Okay? Oké, okay, ez is egy olyan dolog, amit Rabbi Akiva tanított azon a napon. Csíj, micsoda hidus, nagyon tetszett az ott levőknek, és azt mondta, Amarem Yeshua, azt mondta Rabbi Yeshua, psíj, miye gale afarme necha Rabbi Yechonem zakai. Bárcsak valaki fölélesztene a halottak közül, és a földet eltakarítaná szemeidről Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai két nemzedékkel korábban élt, ugye a híres Rabbi Yochanan ben Zakkai. És azt mondja Rabbi Yeshua, bárcsak megérted volna, hogy ezt lásd. Se iszai, mert azt hittő rechad, áhén le tájér kikör slisi. Se én lőj mikör, mint a tajérös útam. Mert azt szoktad volt mondani, hogy eljön majd egy olyan nemzedék, ami a harmadik származékot tisztának fogja tekinteni, mondván, hogy annak nincsen semmilyen forrása a Tórában, hogy az tisztátalan lenne a truma szempontjából. És íme itt van, ha lőjrebi a kivatam mideha, mély vilaj mikro min a tajra, íme itt van ebbi a kivat, te tanítványod, aki nem volt a Bjöjhanan, mert Zákai tanítvány, csak átértelsen a Bjöjhanan, mert Zákai tanítványának a tanítványa volt. De minden esetre itt van Rabbi Akiva, te tanítványod, aki egy tórai forrás mond erre, se utame, se nem már sem szöjjhe itt ma, hiszen itt van, amit az előbb végigvettünk, és Rabbi Akiva a tórából vezeti ezt le. Oké, okay. Ez volt az első dolog, akkor, amit Rabbi Akiva tanított. Második dolog. Bajba jom darás, Rabbi Akiva, ma daiszom, hogy hucz leírez pász, Kédmász alpáin báma. Mikra acherai már, mikira írve chutza elefáma szavi. Ívse lői már elefáma se kvar nem ará pájmáma, ívse lői már pájmáma se kvar nem ará elefáma. Oké. A lévitáknak nem volt saját, a lévi törzsnek nem volt saját földosztás, földosztva Izraelben. Hiszen ők voltak a papi törzs, viszont cserébe kaptak 48 várost. Volt 48 város, ahol a lévik laktak a Szentföldön. És ez a 48 város szét volt szorva egész Izraelben, minden törzs területén volt ilyen város. És ezeknek a városoknak a státusza, ugye a Tórában tisztázva van, a Tóra azt mondja, hogy a városon kívül kellett hagyni még 1000 amányi, tehát egy 500 méteres sávot, ahol növényt növesztettek, meg legeletették az állatokat, meg itt a probléma az az, hogy a Tóra egy helyen azt mondja, hogy 1000 ámát kell hagyni, egy másik helyen meg azt mondja, hogy 2000 ámát kell hagyni. Most 1000 vagy 2000? ez a sáv a város körül. Ha kétszád. Elefáma migrasvál. Pájmámot hum sábesz. Mit mondott Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondta, mind a kettő igaz. Ezret kell hagyni. Ezer ámát kell hagyni ennek a szántónak, legelőnek, stb. És még 2000-et kell hagyni, vagy az nem világos, hogy még 2000-et, vagy összesen 2000-et, 2000-et kell hagyni a Tchum Sábesznak. Ugye a Tchum Sábesz az az a sáv, amennyire el lehet hagyni a várost. 2000 ámánál tovább már nem lehet elhagyni a várost, ugye? Körülbelül 1 kilométernél tovább már nem lehet elhagyni. És ami a Kiva ugye, a visszaemlékeztek az Érvény traktátusban, vita volt, hogy ez az egész, bocsánat, Tchum Sábesz, tehát, hogy nem lehet elhagyni a várost, ez egy tórai törvény, vagy egy rabinikus törvény, Rabbi Akiva azt mondta, hogy ez egy tórai törvény, és többek közt innen vezeti le, ő azt mondja, hogy a léviták városaival kapcsolatban mondott sáv, az egyszer ezer álmaként van hivatkozó, mert valóban ezer álma az, ami a legelőként kell, hogy meg legyen hagyma, de 2000 álma az pedig a Tchum Sábeszként van meghagyva. Nem lazabban ne is jelen, hogy észre meg Liliai, mert elefám a migrasvál, pályam, amaz szadőszük ramim. Nem lehet, hogy Liliai ezt nem fogadja elő, szerintem arról van szó, hogy ezer áma az az ilyen szántó, vagy legelő, és még 2000 áma az pedig ilyen gyümölcsös kertnek, vagy szöllőnek, vagy hasonlóan. Megyünk tovább. Bajba jöjjön, drásabja kiva, az jössír, ma is sem. Most egy nem halachikus, hanem más ilyen tóra magyaráz, inkább egy történeti, tórának egy történeti részének a magyarázatáról lesz szó, amit ugyancsak azon a napon tanított Rabbi Akiva. Rabbi Akiva azt mondta, az jössim, ma is jövne, és az jössim, az őslás semmi, jöjjmru lejmaj. Amikor a zsidók a tenger dalát mondták, énekelték, akkor úgy fogalmaz a tóra, akkor énekelt Mózes és Izrael fiai, akkor énekelték Mózes és Izrael fiai ezt az éneket az örökkévalónak, és úgy, és azt mondták, mondván. Mi az, hogy mondván? És én támad le, már lejmol. Mit jelent az, hogy mondván? Ugye a mondván az a Tórában gyakran szerepel, de akkor, amikor valamit mond Mózesnek Isten, hogy azt tovább mondja a zsidóknak. Itt az éneknél mi a mondván? Lámecs hajúszal, öjnén sira, áhrapsal, mőjissal, kol davar, vagy davar, kőjén száhále. Erre azt mondta, hogy ki van, mi ez a mondván, hogy úgy kell elképzelni az éneket, a tenger dalát, amit ott énekeltek, hogy ez olyan volt, akár csak a halél, a hálaadó ének, amit mi is mondunk, ahol az előimádkozó mond egy részt, és a zsidók pedig válaszolnak. Mi is mondjuk, hogy lássam ki, tojj ki, lőlem házda, jöjj már, na is szolgálom, és akkor egymásnak válaszolunk a halélban. Ugyanígy Mózes mondta az éneket, és a zsidók válaszoltak rá. És ezért mondván, mert volt egy párbeszéd közöttük. Levinek Hemjai, mert ki kainas má, vagy lőjke kainas a halel. Levinek Hemjai egy kis korrekciót mond, de nem úgy kell ezt elképzelni, mint a halel, mert a halelnél ma már nem így van, mert ma az egész halelt mondja az egész közösség, de régen úgy volt, hogy a előimádkozó mondta a halelt, és bizonyos részeket megerősítettek, vagy ráválaszoltak a zsidók, de nem az egészet mondták. Az én tenger dala viszont nem ilyen volt, hanem olyan volt, mint a smá, amit mond az előimádkozó, utána mondja a közösség, de az egész szöveget mondja, ugyanúgy a zsidók is az egész éneket mondták. Megyünk tovább. Most az, még egy, és egyben utolsó tanítás, ami azon a napon született, de már nem Rabbi Akivától, amire mi Hushua ben Hurkunus-tól. Bajban jöjjön darás, ami Hushua ben Hurkunus. Hushua ben Hurkunus tanította azon a napon Jobb kapcsán. De egy avad íjjaj veszeket is barha le mehába. Azt mondta, hogy Hushua ben Hurkunus, hogy Jobb Istent szeretettel szolgálta. A vita arról szól, ahogy majd később a tanul ezt résztezni fogja, hogy Jobb Isten, Jobb ugye, akinek Jobb könyve, akinek a történetét Jobb könyvével olvassuk, és aki Isten a sátán buzdítására próbára tesz, ő Istent szeretetből szolgálta, vagy félelemből szolgálta. Azt mondta, hogy Jobb, Hurkunus szeretetből. Senemár, hényik te léni lua jachel. Vádájna davar sakul loj, vádájna davar sakul, loj anime cápe, oj énime cápe, tam loj me ad igva. Következőt mondja Jobb. Ez Jobb könyve, tizen hármas fejezet, 15-ös mondat. Hey nikte leini, loj a jachel. Amíg meg nem ölnek, hozzá fogok imádkozni. A hozzászó az loj. Lamed vav. A nem, az is loj. Csak az lamed alef. De ugyanúgy hangzik. Most a szövegben gyakran van, hogy ezek felcserélődnek, és amikor az van írva, hogy neki, akkor az azt jelenti valójában, hogy nem. Tehát ezt a szöveget kétféleképpen lehet olvasni. Amíg meg nem ölnek, hozzá fogok imádkozni. Vagy, ha megölnek, nem fogok többé hozzá imádkozni. A kettő között az a különbség, hogy az egyik úgy hangzik, hogy én Isten szeretetből szolgálom, tehát amíg meg nem ölnek, addig én hozzá fogok imádkozni. Vagy úgy is lehet olvasni, hogy amíg, ha megölnek, nem fogok többé hozzá imádkozni. Magyarul igazából a haláltól félek, tehát félelemből szolgálom Istent. Most amikor ezt a szövegrészt olvassuk, akkor még nem lehet tudni, hogy mi a helyes olvasata a szövegnek. Hozzá fogok imádkozni, vagy ne... Vagy ha megölnek, nem fogok imádkozni. Támad laj már ad egva, laj asszír tumaszai mi menni. Amikor viszont a szövegben, tehát itt még nem tudjuk, hogy mi a helyes olvasat, amikor viszont a 27-es fejezetben azt mondja Jobb. Ha lillalaim adzdik eszchem, ad egva lé asszertu masszi mi menni. Amikor meghalok, amikor meghalok, akkor amikor meghalok, sem fog elválni tőlem jámborságom, vagy valami ilyesmi. Ugye ott viszont ebben a szövegrészben egyértelmű, hogy csak úgy lehet értelmezni azt, hogy semmi nem tart vissza a jámborságomtól, ha meghalok, sem tart vissza. Tehát, hogy nem félelemből csinálom, hanem szeretetből. Lámed sáva, assza. És innen mondta azt, de mi is jó, ben horkenusz, látjuk, hogy végső soron Jobb Isten szeretetből szolgálta, és nem félelemből. Akkor ezt meghallotta Rabbi Yeshua, amire Rabbi Yeshua, milyen gállája afar, mert ne akar Rabbi Yeshua, mert zákáj. Megint csak azt mondta, bár csak élnél, Rabbi Yeshua, mert zákáj, és látnád, hogy mit mondott Rabbi Yeshua ben Hurkanus. Se hisze dajres kolya mecha. Egész életedben azt szoktad volt mondani, se lej avad, ilvesz a makim elem híra, és nem már istam, mi jasar, jirelehim, ve szarmida. Hiszen egész életedben azt szoktad volt mondani, hogy Jobb Istent félelemből szolgálta. Hiszen úgy mondja a szöveg, amikor Jobot ismerteti, hogy Jobb egy jámbor és egyenes ember, istenfélő volt. Valaj Yeshua tamidéta mitcha, lamad seme ávasza, és íme itt van Yeshua, aki a te tanítványod tanítványa, és ő bizonyította, hogy Jobb Istent szeretetből szolgálta. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, és ez a misna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Akkor, ahogy ígértem, holnapig a 26-os lap is föl fog kerülni, illetve holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk. A leges legjobbakat kívánom addig is, a viszontlátásra, viszonthallásra.